Irányzék. Beszélgetések társadalmi valóságunk problémáiról, szereplőiről és jelenségeikről. Hasznosítható tudást adunk, érthetően. Az adás létrejöttét az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015-ös rektori kulturális pályázata támogatta. Az Irányzék vendége dr. Balázs Géza világutazó nyelvész, antropológus és az ELTE mai magyar nyelvi tanszékének vezetője. Mikronéziától Kosztarikáig civilizációk virágoztak fel és hunytak ki, és alig tudjuk miért. Felismerhetőek-e saját kultúránk hanyatlásának jelei? Mi Európa jövője? És merre tart Dubaj? Ám mindenek előtt, hol találkozik a társadalom és a néprajzkutatás a bölcsészettudományokkal?
Akkor mesélek, mert ez egy mese. Én ugye soha nem akartam először is nyelvész lenni, de nyelvész lettem. Néprajzkutató szerettem volna lenni, folyamatosan foglalkozom néprajzi kérdésekkel is, de ma már inkább antropológiának nevezem ezeket a dolgokat, mert egy talán nagyobb közösségekben, meg nem csak népi közösségekben végzek vizsgálatokat. Soha nem akartam a világot beutazni. Tényleg, egyszerűen utáltam a repülést. Európába ide-oda elmentem, ha kellett, de fizikai tünetei voltak annak, amikor repülőre kellett szállnom, tehát nem különösebben szerettem. A kérdésed arra vonatkozott, hogy ez hogy történt. Ez úgy történt, hogy 2005-ben végül is eleget tettem egy meghívásnak. A néprajz szakon itt az ELTE-n egy nagyon gazdag, színes társaság alakult ki, volt indiai köztünk, volt amerikai, volt közép-amerikai. És a közép-amerikai barátom, az, amikor itt elvégezte az egyetemet, akkor azt mondta, hogy hát majd egyszer, ha lehet, akkor látogassam őt meg Közép-Amerikába. És én 30 évig ellenálltam ennek a nem volt kísértés, mert nem akartam átrepülni az óceánt, az túl hosszú repülőút nekem. És végül is 2005-ben megtettem. És akkor a sokadik meghívásra elmentem Kosztarikába, de úgy mentem el, hogy mondtam neki, hogy én soha többet nem fogok ilyen repülőútra vállalkozni, tehát ha már elmegyek Kosztarikába, ahol egyébként gyönyörű biológiai diverzitás van, rengeteg őserdő, ha lenézek a földre, akkor a sok állattól mozog a talaj, ez egy nagyon-nagyon jó ország, nagyon fog nekem tetszeni, de hát én nem vagyok biológus, akkor legalább egy maja műemléket hadd nézzek meg, az legközelebb Guatemalában van, tehát átmegyek Guatemalába is. Hát mondta, nagyon messze van az, de hát ha már Kosztarikában, akkor nincs annyira messze, már csak 2 órára van repülővel. Úgyhogy befizettem erre a repülőjegyre, és elmentem Guatemalába, ott még egy repülővel, mert hát ugye Guatemala Citytől még messzebb van Tikal, tehát ott még egy repülőre föl kellett szállni, és elmentem Floresba, és aztán elmentem Tikalba, a guatemalai trópusi őserdőbe, ahol hát először is ott ugye mindenkinek azt megmutatják, hogy vannak ilyen kövek, meg dombok, hát semmi, meg nagy erdők, meg fák, mindenről beszélnek, és már azt untam is, és egyszer csak megláttam az egyik maja piramist. Azt úgy lassan építik fel ezeket az utakat, hogy egy óra unalom, és akkor hirtelen, úgy a semmiből kiemelkednek ezek az óriási piramisok. Na hát az történt, hogy megfogott. És ez egy nagy, sokszerű élmény volt. Én tudtam valamit a majákról, de hát nem különösebben foglalkoztam velük. És akkor másnap még volt egy szabad napom, akkor gyorsan egy hasonló, ahol már nem járnak turisták, ott rögtön megkérdeztem az idegenvezetőket, hogy hol van még. Ha, még sok város van, mondták erre. Ha, még egyet mutassanak, meg elvittek oda. És az egy volt egy Yasha nevű település, azon 15 kilométerre van Tikaltól, és hát ott már egyáltalán nem voltak turisták. És akkor a szúnyog nagyon sok volt, tehát azt gondoltam, hogy halálos szúnyog csípéseket. Úgy mentem el, hogy nem vittem magammal szúnyogírtót, nem vittem magammal gyógyszert, semmit. Tehát ez nagyon naív voltam, ma már kiló gyógyszerrel megyek, meg 6 kiló szúnyogírtóval ilyen országokba, és túléltük, és akkor valami nagyon megfogott. Ez az első élményem, és hát most 10 év után mentem vissza egyébként, és most egész Guatemalát bejártam, és Belize-t, és Honduraszt, és San Salvadort, és kiderült, hogy Kosztarikában is vannak prehispán emlékek. Nem csak őserdő van ott, de hát mindenki csak az őserdőről beszél, az nagyon szép egyébként, meg tűzhányok, nagyon szép. Kérem szépen, Kosztarika csendes-óceáni részén van egy kőgömb kultúra. 1000 évesek ezek a kőgömbök, ilyen picitől a 2 méteresig, teljesen szabályosan lecsiszolt kőgömbök. Egy nagy területen, 2 magyarországi megyényi területen vannak elszórva, nem tudják, kik csinálták, nem tudják, hogy miért csinálták. A körülbelül mikor azt tudjuk, hogy 1000 éve. vannak rá hipotézisek, de ezeket megnéztem, és hát marha érdekes. És egy szakrális kőkultúra is van, ezt Közép-Kosztarikában ezt is megnéztem. Tehát ott is, ahol nem tudunk róla, nagyon komoly prehispán kultúrák vannak, mert a majákról tudunk, meg az inkákról. Tehát sokkal többről van szó. Tehát Amerikában óriási kultúrák voltak a spanyolok előtt. Na ez az egyik. A másik az Ázsia volt. A következő évben elmentem Tájföldre. Hát persze azért mentem én is el, mert ugye mondták, hogy ottan nagyon jó a homokos tengerpart, meg nagyon jó. Mondtam, biztos nagyon jó, de ezzel nem akarok ennyit repülni. Akkor viszont elmegyek Kambodzsába. És az valóban a tájföldi, a bangkoki repülőtérről nem túl bonyolult úton, akkor még nehéz volt, mert éppen a polgárháború után voltak, ez 2006-ban volt. Hát mondom, akkor azért, akkor vágjunk neki. Gyalog kellett átmenni a határon, barzalmas minőségű úton, 80-nal ment a taxi, teljesen szét volt esve már egyébként, egy olyan út, amit nem Magyarországon nincs is ilyen út, tehát nem tudom elképzelni. És eljutottam Angkorba, akkor még nem volt divat Angkorba járni, ma már divat. És hát ott meg a nagy ősi Khmer birodalommal találkoztam, kis része van föltárva, de az is grandiózus, az a pici is. Azt a háromszor mentem vissza Kambodzsába, mert kiderült, hogy magyar kutatók Kambodzsának más részein végeznek feltárásokat Kókerben, tehát nem csak Angkorban, hanem Kókerben, és ez legalább 100 kilométerre van Angkortól. Megint nem volt egy turista sem, amikor oda eljutottam, és hát óriási, lenyűgöző, elgondolkodtató élmény. Na és akkor most jöhet a kérdés, és azóta persze rengetegen jártam. Most jöhet a kérdés, ja, a legizgalmasabb utam, ezek is izgalmasabbak voltak. Ugyanilyen okból egy letűnt kultúrát meglátogatni elmentem Mikronéziába. Azóta a legtávolabbi utam, és ezzel gyakorlatilag körbejártam a földet, mert ugye egyik oldalról eljutottam a csendes óceáni Kosztarikába, és a másik oldalról, tehát a Fülöp-szigeteken keresztül, Guamon, az amerikai támaszponton keresztül eljutottam Mikronéziába a csendes óceán közepére. Ott pedig találtam, ott aztán nincs turista egyáltalán. Találtam egy 90 szigetből, mesterséges szigetből, kő szigetből felépített velencéhez hasonlítható, mondják is, hogy óceánia velencéje, de a dzsungel által visszafoglalt ilyen várost, Nan Madolnak hívják. Arról a szakirodalom nem állítom, de nem jár oda senki. Nem tudjuk, hogy kik csinálták, nem tudjuk, hogy mikor csinálták. Körülbelül sejtjük, hogy 1000 éves, tehát 1000 éves biztos. Nem tudjuk, hogy miért hagyták ott. Nem tudjuk, hogy miért kell kő épületeket egy olyan szigeten építeni, ahol egyébként pont azon a részen a szigeten nincs is kő, hanem 30 km-ről kell oda vinni. Ami nem csinálták ott, ahol a kő van, tehát ez egy kicsi sziget, olyan 30 km-es sziget, de a másikról oda vitték a követ, felépítették a várost. Miért kell kővárost építeni ott, ahol a hőmérséklet télen-nyáron 30 fok? Miért kell kőépület? Tehát ma is ott ilyen bodegákban laknak az emberek. Hát vannak ma már kőépületek, de nem jellemző. Az iskola, egy ilyen mikronéziai iskola, az úgy néz ki, hogy hát tető van fölötte, de egyébként nyitva minden. Hát minden irányba, hát ha oda betesznek egy ablakot, akkor a gyerekek megfulladnak. Tehát, hogy nincs szükség kőépületekre. Csak a titok. Nem tudjuk, hogy miért, és akkor innen már elmerem mondani a végét, vagy innen megérthető a vége. Elkezdett érdekelni az, hogy a kultúrák miért futnak föl, maják, és miért pusztulnak el. Itt a maja a legizgalmasabb, arról van a legtöbb kutatás, a maják a spanyolok érkezése előtt önmagukat felszámolták. A spanyolok már csak az utolsó tördöfést tették meg azt a pár száz maja kódexet, ami mondjuk az egész maja kultúra, hogy is mondjam, esszenciál, ezt mondjuk elégették, mert hát pogánynak tartották, 3 kódex maradt fönn, egyet én is láttam személyesen. Úgyhogy a spanyolok igazából csak bevégezték ezt a kulturális önpusztítást. És találtam egy könyvet, Jared Diamondnak a könyvét, magyarul is megjelent Összeomlás a címe, és egy biológus, egy azt hiszem, hogy madarakkal foglalkozó ornitológus, és akkor ez a Diamond hasonló gondolatokat elkezdett megfogalmazni, amiket én, hát nyilván hamarabb, mint én, tehát ővé az elsőbség, meg hát ilyenekkel más is foglalkozik, de nagyon sok rokon gondolatom támadt, ő is elkezdett azzal foglalkozni, hogy miért pusztulnak el a társadalmak. És erről aztán elkezdtem írogatni, nagyon sok esszém megjelent, és most már összeállítottam egy könyvbe, könyv kész, az a címe, hogy Körbejárt Föld, nagyon-nagyon sok fényképpel, és karácsonyra tervezem, hogy ezt ki is adom. Úgyhogy azt foglalkoztat, hogy a kultúrák miért kezdenek el eljutni egy olyan csúcspontra, honnan nincs tovább, ahol emberi hibák, külső-belső okok következtében elindulnak a pusztulás útján. Nem véletlenül foglalkozom ezzel a dologgal, lehet sejteni, hogy mit gondolok én az európai kultúráról.
irányzék. Érteni és érteni hagyni. Az irányzékban Balázs Gézával beszélgetünk. Előrejelezhető az, hogy egy-egy kultúrának mikor van az igazán nagy felfutás ideje, mikor éljük el a csúcspontot, és lehet-e már előre esetleg látni azt, hogy mi az az átbillenő helyzet, ahonnan nincs tovább, és hogyha ezen a képzeletbeli dombon felmegyünk és elindulunk lefelé, akkor van-e olyan külső-belső hatás, externália, ami meg tudja állítani? Vagy vannak erre esetleg példák, amiket ismersz?
Nagyon sok embert foglalkoztat ez, és nagyon sok ember sokféle elméletet állított ezzel kapcsolatban fel. Annyiban pontosítanám egyébként a társadalmak pusztulásáról elmondott, nagyon egyszerűen megfogalmazott gondolataimat, hogy teljesen, tökéletesen nem szoktak elpusztulni. Valami maradványuk tovább él. Lehet, hogy a nyelvük tovább él. A nyelv egyébként rengeteg nyelv kihalt már a Földön, tehát éppenséggel ez sem biztos. Vagy úgy él tovább, hogy valami belőle tovább él. Itt gondoljunk a római birodalomra és a latinra. Ez egy nagyon jó példa. Hát ez egész Európában elterjedt nyelv volt, és a római birodalom és az egész Európát ugye uralták, sőt az egész mediterránumot uralták. Bizonyos építészeti emlékek fennmaradtak, a szőlőművelés, az úthálózat, sok minden, és a latin nyelv tulajdonképpen minden európai nyelvben ott van. Valahol, valami, a magyarban is, de a magyarban rengeteg latin eredetű szó van, úgyhogy így él tovább egy kultúra, és ha így nézzük, akkor mondhatjuk, hogy ez nem is fáj. Mert lehet, hogy a mi kultúráink is, és nem akarom ezt a magyar kultúrát kiélezni, a mi kultúráink is valahogy így fognak tovább élni, hogy lesz egy kis magyar benne, egy kis német benne, meg egy kis francia, és akkor majd valami más lesz. Nem tudom a jövőt természetesen. Minden esetre az a tapasztalat, és a Diamond is azt mondja, hogy bizonyos dolgok kiszámíthatók. Tehát például az ökológiai katasztrófák, azok előrejelezhetők. Erre van két nagyon érdekes, hogy is mondjam, leírás. Az egyik a Húsvét-szigetek, az a rengeteget foglalkoztak, ott nem jártam egyébként, de én a Húsvét-szigeteknél a mikronéziai élményemet fontosabbnak tartom, csak a Húsvét-szigetek az nagyon szimbolikus és óriási drámai erővel hat az emberekre, mert kőszobrokat látnak. Én meg egy kővárost láttam. Tehát ugyanolyan érdekes, csak a kőszobrok, ahogy néznek a tenger felé, és le vannak már döntve, meg innen nem jártam ott, de sokat olvastam róla, ezek nagyon megfogják az embert, és ilyen szimbolikus erővel bírnak. Tehát a Húsvét-szigeteket az ügyetlen, nem előrelátó ökológia gazdálkodást tettetnek, és ezek az emberek gyakorlatilag felszámolták magukat. És ugyanezt történt, ez történt az 1700-as évek végéig, mert amikor chilei hajósok felfedezték őket, a Húsvét-szigeteken élőket, akkor már nagyon nagy volt a baj, általában már a kannibalizmusnál tartottak. Már egymást ették. Fák már nem voltak, azokat kivágtak. Mert ott hideg, ott kell tüzelni. Kivágták a fákat. És rájöttek, hogy hoho, hát akkor nem lesz több fa, hogyha mi nem ültetünk helyette. Nem voltak fák, a madarak nem telepedtek, mert elmentek a madarak. Pedig a madarakat le lehetett lövöldözni, és lehetett tenni. Eltűntek a madarak. Tehát, hogy így, az egyikből így következik a másik, és hát állítólag aztán a végén a kannibalizmus is volt. Aztán meg a csilleiekbe úrcoltak egy-két betegséget, és akkor teljesen kipusztultak. Ez ott a Húsvét-szigetek, és van egy érdekes története, egy óceániai Naurunak, ha jól emlékszem, ez a neve ennek a szigetnek. Ez egy önálló ország, nincs messze Mikronéziától, és Ausztrália fölött van. Ott találtak aztán foszfátot, de én most azért nem vagyok ebben ennyire friss, és hihetetlen gazdagság lett belőle a 60-as, 70-es években. Ingyen volt már minden. Minden. És ők tudták, hogy ez ki fog merülni, mindenki Naurura akart költözni. Mert minden ingyen volt. És nagyon jól ment a dolog. Én most egyszerűsítem a dolgot, ezért ez is egy bonyolultabb dolog. Kíváncsi voltam, hogy mi lett Nauruval, most kiderült, ki, ahogy a foszfát elfogyott, mindenki elmenekült. Totális szegénység, totális zűlés, totális anarchia. Minden szétesett. Minden szétesett, és mostanában olvastam egy tanulmányt, a teljesen visszaesnek egy középkori állapotban, a legfejlettebb 1960-as években Amerikánál jobban éltek. A semmibe visszahultak, teljes anarchiába. És én bizony azt látom, hogy Dubaj és Katar ide fog jutni. Dubajban sétáltam a 38 emeletes felhőkarcolók alatt. Először is megdöbbentem, miért kell ilyet építeni egy olyan országba, ahol 50 éve még csak sárkunyhók voltak. Mit akarnak a dubaiak és a katariak? Át akarják ugrani az emberiség történelmét? Nem lehet átugrani. Tehát egyrészt ekkorát nem szabad ugrani szerintem. Mindent lehűtenek 16-18 fokra. Kint 50 fok van. Mindent, az oké, hogy mondjuk 30-ra lehűtik. Nem. Ezek az emberek egytől eddig meg fognak betegedni. Én nem bírom ki az 50 fokból, menjek a 18, azt nem lehet kibírni egy embernek. Nem lehet kibírni. Én az 50-et kibírom, de ezt a visszaesést nem lehet. ki fog merülni az olaj. Ők persze is tudják, hogy előbb-utóbb ki fog, és akkor mondják, hogy akkor majd a tudomány, meg a gazdaság majd őket fenntartja. Nem, én előre jelzem, ezek a felhőkarcolók ki fognak örülni, és úgy fognak ott állni üresen, megmagyarázhatatlanul, mint a mai tudomása. Ezek pontosan úgy fognak ott állni. És az emberiség buta, mert elköveti ezt a hibát. Dubajban és Katarban nem szabadna építeni ilyen felhőkarcolókat, nem kéne New Yorkot utánozni egyetlen percig sem, az nagyon jó, hogy gazdagok, az nagyon jó, hogy nekik jut nagyon sok mindenre, nem kéne csinálni, és akkor a legrosszabb szimbólum mi, ez Dubaj, Katar egy picit visszafogottabb, Dubaj az őrül. Fölépítettek egy hegyet a sivatagban, amelyet lefettek egy üvegtetővel, bent pedig sípályákat építettek. Sípályákat, kint 50 fok, ők pedig ugye síelnek. Miért kell Dubajban síelni? Szóval az ember, ha ebbe belegondol, hogy ez a totális csődje az emberiségnek, hogy nem minden arab ország ennyire buta, azt azért elmondanám, mert jártam Ománban is, az a legdélebben van, ők nem csinálják ezt. Nagyon gazdagok, rettenetesen gazdagok az omániak, és ott hát vannak modern épületek, de alapvetően nagyon őrzik a hagyományos kultúrájukat. Tehát ők sokkal jobban vigyáznak, tehát több út van, én velük jobban egyet tudok érteni, mint a Dubajjal és a Katarral. Na most hát a kérdésre ez a válasz, hogy igen, az emberiség tanulhatna, néha tanul, többnyire nem.
Irányzik, érteni és érteni hagyni. Hey! Az irányzékban Balázs Gézával beszélgetünk, ami tágabban vett európai kultúránknak hol látod a buktatóját? Mi az, ami nyilván nehéz jóslatokat mondani, de mi az, amiben igazán bele tudunk mi európaiak bukni?
Ez egy nagyon hosszú beszélgetésnek lehetne a tárgya, és én nem is gyűjtöttem össze az összes gondolatomat. Először is inkább én azért alapvetően egy olyan ember vagyok, aki szeretem a dolgokat a pozitív oldaláról is nézni. Én nagyon sok jó dolgot látok Európában. Egyrészt európai vagyok. Én nagyon becsülöm az európai kultúrát, mint említettem, nagyon otthonosan érzem magam Európában, sőt Magyarországon is. Nekem annál nagyobb öröm bennem, hogy a Somogyi dombok között kirándulok, vagy a Tiszán nevezek, nincs is. Tehát bejártam a világot, de nekem azért mégiscsak ez a legfontosabb, ahol itt élek. És az európai sokszínűség, az európai hagyományok, az irodalom, a történelem, a művészet történet, ugye innen indult ki talán a legtöbb művészeti irányzat, ez nekem rendkívül fontos, és azt gondolom, hogy ebben Európa példát mutatott a világnak. És az Európai Uniót is egy alapvetően nagyon jó gondolatnak érzem. Én nem kimondottan, az összes negatívuma ellenére, amik most ugye azért jönnek elő, én ezt egy nagyon szép gondolatnak érzem, hogy kicsit a római birodalomra hasonlítanám, hogy ott is a sok kultúra, sok nyelv, az megpróbált valahogy ugye együtt élni. A rómaiak nem akarták lenyomni feltétlenül a többi, a görögöket egyáltalán nem, de a többi nyelvet sem. Hát a félelmeim azok, hogy mit a szétesne ez az Európa, nincs egy közös eszménk. Az, hogy Európa az lehetne egy közös eszmény, de ez sem közös, hiszen már Magyarországon is rendkívül polarizált ezzel kapcsolatban a vélemény. A műveltségtől való elfordulás, úgy a klasszikus műveltségtől, mert mindenki művelt valahol, de a klasszikus értékrendektől, műveltségtől való elfordulás, az, hogy valahogy hogy amikor együtt kéne valamiért nagyon erősen föllépnünk, akkor rögtön ugye mi elkezdünk hezitálni, hogy de hát az mégsem lehet, ezzel egyébként veszélyeztetjük önmagunkat, meggyőződésem. Úgyhogy elég sok bajt látok Európában. A legfőbb bajt, hogyha most rangsorolni kéne, akkor talán azt, hogy ez a gyönyörű eszme, ami Európai Unió, mert mégis ez az Európa most, ez nem tudott egy nagyon gyakorlatias felépítményé átalakulni. Tehát, hogy úgy vezessék ezt az Európai Uniót, hogy rendkívül gyakorlati kérdésekben gyors és okos döntéseket hozzanak, ezzel mindenki értsen egyet. Más döntéseken, hogy hagyni kell mindenkit békén. Ugye most nem akarom a klasszikus hülyeségeket elmondani az uborkának a hosszúságáról és görbületéről, ami rendkívül fontos kérdés. Vagy például, hogy azért mégis mondok egy aktuális kérdést. Szóval az Európai Uniónak a magyar média törvény egyes cikkeivel kapcsolatban rendkívül, két hónapon belül rendkívül éles véleménye volt. Lehet, hogy jogos, most ez tök mindegy. De ezt rögtön megmondta az Európai Unió, de az egész bevándorlás politikában nem tud semmit kezdeni. Hát azért a magyar médiatörvény, hogy a Kossuth rádióban mi van, meg a TV egyen, az fontosabb, mint hogy mi van Európa déli határain. De mondok egy másikat, ami magyar példa. Az írgázoló, aki bizonyítottan halálra gázolt két gyereket. Bizonyítottan. Kiment Magyarországról, mert a törvények lehetővé tették. És azt mondta, hogy nem üli le a büntetését. Jogerősen el van az Európai Unió egyik országában ítélve. A magyar miniszterelnökök és igazságügyi miniszterek sora ment az EU-hoz, hogy hát azért valamit csinálni kéne, mert egy bűnös szabadlábon rohangál Írországban. Hát ebben nem tudunk mit csinálni, mert ez Írország belügye. Tehát egy bűnös a szabadon rohangálhat, de hogy a Kossuth rádióban a híreket hogy mondják, az viszont rettenetesen fontos. Na én azt gondolom, hogy van egy nagyon-nagyon nagy aránytévesztés, és ezer ilyen példát lehet mondani, az Európai Unió itt rontja el. Szerintem tök mindegy, hogy mit mondanak a Kossuth rádióban, Európai Uniós szempontból, azt majd mi itt eldöntjük Magyarországon, és ők meg próbálják már azt elérni, hogy az Európai Unióban egy egységes, igazságos jogrend legyen, és ha valaki halálra gázolt két gyereket, az üljön már börtönbe. És ne az, hogy utána üzengetett ugye a magyar igazsági miniszternek, hogy csak akkor megyek Magyarországra, ha a börtönben internet is lesz. Na ne szórakozz. Na ne szórakozz.
Irányzik. Érteni és érteni hagyni.
But
Az irányzékban Balázs Gézával beszélgetünk. Ha már szóba hozod a bevándorlást, abból az aspektusából kérdezlek, hogy kultúrák tekintetében, nyelv tekintetében, mondjuk egy impact faktor tekintetében mit várhatunk el egy ilyen jellegű népvándorlástól? Azt tudjuk, hogy Anglia tele van lengyelekkel, magyarok is kimentek, nagyon sok nemzetből vannak ott, és ők kialakítják a kis mikroklímájukat. De van-e esetleg egy olyan határszázalék, ami után egy nemzet már átalakul a bevándorlóknak, az impaktáló embereknek az arcára, legyenek azok akár több nemzetből, vagy egyből?
Erről kellene okos, bölcs, normális vitát folytatni, és ezt a vitát senki nem folytatja le. Nagyon sok pozitív és sok negatív tapasztalat van. Pozitív tapasztalat az, hogy Európa tényleg befogadott nagyon-nagyon sok menekültet az elmúlt 50 évben. Hogy az 56-os magyarokat befogadták. Hogy, de ez mondjuk Európán belüli volt, már mondjuk meg Amerikában mentek, meg Ausztráliába, igen. Hogy Hollandia a volt gyarmatain kialakult konfliktusok után, úgy tudom, hogy Szurinámból talán 500 000 szurinámi állampolgár befogadott. Egyébként elég sok gond van velük Amsterdamban, azt mondják. Hollandia fele bevándorló már, úgy tudom, és hát a nyugat-európai országoknak igen nagy részében. Tehát az, hogy zajlik egy bevándorlás, egyrészt természetes dolog, másrészt nyilván van egy kulturális sokszínűség, ami önmagában nem gondolnám, hogy óriási baj lenne. Arról viszont vitatkozni kell, hogy mikor, és ez a kérdésed lényege, hogy mikor alakul át egy kultúra. Most egy kultúra mindig alakul, és mindig átfejlődik, de hogy mi valóban akarjuk-e azt, hogy az őseink által kialakított hagyományrendet, amit kultúrának nevezünk, amiben jól érezzük magunkat. Aki nem érzi jól magát, azzal van egy kis baj azért, pszichikailag. Tehát alapvetően mi azért vagyunk itt, mert jól érezzük magunkat, az őseink ezért ugye sokat tettek, szenvedtek, szabadságharcokat vívtak, 56-ban feláldozták magukat, szóval egy csomó minden van, amiért ma itt vagyunk, és ezért tettek az elődeink, hogy na ez a kultúra hogy fog majd átalakulni, ez egy óriási kérdés. Itt a részben azért belejátszik ugye a születések száma is, de én igazából egy dologra, tehát kulturális antropológusként egy dologra hívnám fel ezzel kapcsolatban a figyelmet, tehát valószínűleg van egy olyan, hogy egy fokozatos átalakulás az természetes, de egy hirtelen, robbanásszerű átalakulás az hihetetlenül nagy tragédiákat okoz, és Európa elérkezett ennek a szélére, elég régóta látjuk. Ez nem a mostani népvándorlással kapcsolatos. Gyakorlatilag az a vendégmunkás réteg, azok nagyrészt vendégmunkások és nem menekültek voltak, akik Franciaországba mentek és Németországba. Ők ugye első generációs, hogy is mondjam, bevándorlóként rendkívül hálásak voltak, és mindent megtett, és mind a németek is boldogok voltak, a franciák, és hogy jaj, hát vannak itt nagyon rendes emberek, elvégzik azt a munkát, amit mi nem, és még szeretnek is minket, hát rendben lesz itt minden. És kiderült, hogy a második generáció már nem ezt gondolja. Aki német és francia állampolgárnak születik, abból előüt az ősi kulturális hagyományhoz való ragaszkodás, nem akarnak franciául megtanulni, nem akarják az európai kultúrát elsajátítani, mert nem az ő kultúrájuk, vagy nem érzik, legalábbis nem érzik annak. Nem mindenkire igaz ez, tehát nagyon, nem akarok általánosítani, de nagyon-nagyon nagy problémák vannak. Most a svédországi magyarok mesélik, hogy Svédországban azt mondják nekem a svédországi magyarok, hogy izzó talajon élünk. Ezt mondják, hogy bármikor robbanhat ez az etnikai bomba. Tehát igen, Európa ez elé néz, hogy folyamatos etnikai zavargások lesznek Európa nyugati felén, hát Magyarországon is várhatóan egyébként. Tehát e fele megyünk, és ezt okosan kellene kezelni, és nem buta módon polemizálni erről, hogy fogadjunk be mindenkit egyik oldalról, a másik oldalra meg azt mondjuk, ugye, hogy mindenkit ki kell zavarni az országból. Tehát ez nem lehet, nem akarom ezt sehova kötni ezeket, csak hogy ilyen vélemények, ilyen sarkos vélemények előfordulnak. Nem, itt nyilvánvalóan ezt szabályozni kellene, okosan megvitatni, és akkor annyit is hozzáteszek, hogy mivel a baj elég nagy, ezért elég kevés az idő. Tehát azt is megértem, ha valaki jót akar cselekedni, de nem tud pillanatnyilag jót cselekedni, mert cselekedni most kell. És ezt a vitát nem folytattuk le, ezt a beszélgetést.
A jövőben hová tervezel még utazni, ahol kultúrákat, letűnt kultúrákat kutatsz, illetve mit tervezel még kutatni az egyetemen?
Nem hangsúlyoztam eléggé, hogy nekem soha nem volt szándékom statisztikázni. Soha nem írtam, hogy hány repülő utam volt, hogy hány kilométert tettem meg, és hogy hány országot látogattam meg. Meg tudnám számolni, de nem tartom fejben. És én úgy gondolom, hogy körülbelül véget ért. lenne még módom, tehát még ismételni szeretnék, ismételni, de valahogy a Földön azt a sávot jártam be, ami engem nagyon érdekelt, és nem akarom kimondani, hogy milyen országokba egyáltalán nem akarok elmenni, ez nem helyes, de úgy érzem, hogy a világ befogadhatatlan, és nekem az az élmény, amit körülbelül az egyenlítő két oldalán szereztem, mindig azt mondom, hogy a napsütötte sávot jártam körbe, az nekem elegendő. Aztán, ha valahova még eljutok, akkor eljutok, de nem tervezem. Indiába még el akarok menni, oda meg is van már a repülőjegyem, és Dél-Indiát szeretném még bejárni. India, hát az egy földrész. És jártam Indiában már egyszer, de most Dél-Indiában, ahol alig jár turista, ott szeretném a gyönyörű hindu templomokat megnézni, és azért, mert India az a középkor. Benne van a modernkor is Indiában, tehát ezt nem állítom, de alapvetően Indiában a falvakban, a kis városokban a középkorral lehet találkozni, és ez egy kulturális antropológus számára nagyon nagy élmény, nagyon nagy sokk is. Tehát Indiában magánturistaként azért nem mondanám, hogy öröm menni. De hogyha az ember túlteszi magát ezen az első sokkon, ami elég drámai, akkor utána egy olyan világgal ismerkedik meg, amire azt hittem már, hogy nincs. És ezért oda nagyon szeretnék még elmenni.
Balázs Géza, köszönjük szépen! Irányzék! Érteni és érteni hagyni! A felvétel az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015-ös rektori kulturális pályázatának támogatásával készült. Az alábbi műsor ismeretterjesztési céllal készült, tartalmát felhasználni egészben vagy részben, bármilyen formában, csak a készítők előzetes beleegyezésével lehet. Írjatok bátran nekünk a tamás.jamriskokukac@gmail.com-ra. A műsorban felhasznált zeneszámok szerzői jogvédelem alatt állnak, így a műsor teljes egészét csak az arra jogosultak tehetik közzé. A műsorban elhangzottakért a készítők, és az ELTE nem vállal felelősséget. A műsort készítette Jamriskó Tamás, Szána Gábor és Szilágyi Zoltán.